Az Inforádió jogi magazinját hallják 2019. november 21-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A közjegyzői okiratok különleges bizonyító erővel bírnak, és önálló okirat szerkesztési nemperes eljárás eredményeként jönnek létre. Az az okirat, ami ezeknek a szabályoknak a megsértésével jön létre, nem tekinthető közokiratnak, hívta fel a figyelmet a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke. A részletekről kérdeztem Tóth Ádámot. Miféle okiratokat készít a közjegyző? Ránézésre papír, vagyis hát klaviatúra.
A közjegyző sokféle eljárásban szerepel, de amit okiratkészítésnek nevezhetünk, az alapvetően kétféle, úgynevezett ügyleti okiratokat hoz létre, vagy tanúsító okiratokat hoz létre. Ez mindegyik közokirat, tehát egy erősebb bizonyító erejű okirat. Éppen ezért ezek az okiratok egy meghatározott eljárás eredményeként jönnek létre, ez egy önálló okirat szerkesztési nemperes eljárás. Az az okirat, ami ezeknek a szabályoknak a megsértésével jön létre, nem tekinthető közokiratnak. Mondjuk ezek konkretizálva vannak ezek a szabályok, mert van, ami súlyos eljárási szabálysértés, és van, ami nem. Az ügyleti okirat például egy adásvételi szerződés, egy ajándékozási szerződés. Ezeknél a közjegyzőnek a szerepe kvázi olyan, mint egy olyan bírójé, mint aki előtt egyességet kötnek. Tehát megjelennek a felek, A azt mondja, hogy szeretném eladni B-nek ennyiért és ennyiért ezt az ingatlant. És akkor a közjegyző okiratba foglalja az ő akaratukat, természetesen annak függvényében, hogy egybefizet, részletekben fizet, van-e kiskorú az okiratban, van-e korlátozottan cselekvőképes az okiratban. Tehát ezeknek a figyelembevételével. A közjegyzőnek egy kötelessége van, hogy a tanácsot nem adhat, tehát nem mondhatja azt, hogy A, B és C variáció közül a B-t tessék választani, mert szerintem az a legjobb, de azt kötelessége elmondani, hogy van A, B és C variáció, és a feleknek szabadon kell tudniuk dönteni, hogy a három közül, ami mindegyik más következményeket von maga után, melyiket fogják választani. Ez időnként nehéz.
Milyen mélységű jogszabály értelem kibontási kötelezettsége van egy közjegyzőnek, amikor az A, B és a C variációt a felek elé tárja?
Ez attól függ, hogy ki az ügyfél. Hogyha az ügyfél háttértudása feltételezhető, akkor szűkebb. Hogyha az ügyfél egyáltalán nem ért a joghoz, akkor egészen didaktikusan ki kell fejteni, hogy egy adott intézmény mit jelent. Vegyünk egy példát. Ott van például a foglaló, amit szinte minden ingatlanadásvételi szerződésnél alkalmazunk. Valaki körülbelül a vételár 10%-át átadja a vevő az eladónak. Ennek van egy ősi szabálya, ami már Úr Namu törvénykönyvében, Krisztus előtt 2000-ben megjelent, és a mai PTK-ban szó szerint ugyanúgy van. Ez pedig az, hogy aki a foglalót adta, hogyha eláll a szerződéstől, akkor elveszíti a foglalót. Aki a foglalót kapta, hogyha eláll a szerződéstől, a kétszeresét köteles visszaadni. Ez egy nagyon súlyos szankció, hiszen egy 100%-os hozamot jelent annak, aki a foglalót adta, hogyha a másik fél eláll.
Viszont egy bölcs szabály közelíti a feleket a szerződéshez.
Nem véletlen, hogy 4000 éve megvan. Itt, hogyha egy átlagos felsőfokú végzettségűvel találkozunk, a megbeszélés során kiderül, hogy ők ismerik ezt a szabályt, tisztában vannak a tartalmával. Hogyha egy alacsonyabb iskolai végzettségűvel találkozom, ott az esetek jó részében ezzel a szabállyal nincsenek tisztában. Ezt azért is fontos tisztázni, mert nagyon sokszor a felek fals pletykáknak ülnek fel. Tehát tipikus pletyka az, hogy 10 év együttélés után az élettársak közös vagyonba kerülnek. Mindig is közös vagyonban vannak az élettársak, de ha nem egyeznek meg egymással, akkor sosem lesz fele-fele ez a közös vagyon, hiszen a szerzés aránya befolyásolja az élettársak vagyon szerzését. De visszatérve az okiratra, tehát a kioktatásnál nekem fel kell mérnem azt, hogy az adott személy jogi műveltsége, háttérismerete mekkora, és ennek megfelelően kell őt segítenem abban, hogy valóban szabadon tudjon igen mondani az okiratra. Az ügyleti okiratnál a közjegyzőnek két azonosítási kötelezettsége van. Az egyik azonosítás, hogy tudom, hogy ki ül velem szemben, Ennek számtalan módja van, a személyazonosság igazolvány ellenőrzésétől kezdve, vagy ha valakinek nincs ilyen, akkor azonossági tanú bevonásával megtudom, hogy ki az adott személy, többnyire hitelt érdemlően, és a másik pedig, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek-e az ő akaratának. Először ezt fel kell térképeznem, hogy mi az ő akarata, utána meg kell ismertetnem azzal, hogy mi van az okiratban, ezért kell felolvasnom az okiratot, és csak ennek fényében engedhetem meg, hogy aláírja az okiratot.
Hogy ne forduljon elő az, hogy ő nem is arra gondolt.
Így van, csak elém tettek egy papírt. Hogyha valakivel így iratnak alá közjegyzői okiratot, az érvénytelen. Tehát azt tudni kell, hogy akinek nem olvassák fel a közjegyzői okiratot, az érvénytelen. Itt előjön egy másik problematika. Amikor én 1990-ben diplomát szereztem, akkor Farkasréti temető mellett volt egy Buffelejtő nevű söröző, ott ültem két öreg ügyvéddel is, a félistenekre néztem föl rájuk, és ők mondták, hogy tudod, öcsém, az a szerződés, ami kettő oldalnál hosszabb, abban valami uncutság van. Na most ma már nincs olyan okirat, ami ne lenne kettő oldalnál hosszabb, sőt, elértük azt, hogy az átlagos okirat hosszúság 15-25 oldal körül van.
Érthetetlen, követhetetlen.
A figyelmünk nem tud 25 oldal felolvasást követni. Hát persze formálisan ott tudunk ülni, és akkor valami másról gondolkozunk, hogy mit veszünk a cekkerbe az élelmiszerboltban, vagy mi lesz az ajándéka a feleségünknek, de nem tudunk odafigyelni. Érdemes kipróbálni egy hangos könyvnél, ahol még dramatizálják is a szöveget. Ott is egy idő után elveszíti a figyelmünk a kapcsolatot a szöveggel, és nem biztos, hogy oda tudunk figyelni. Egy jogi szövegnél, ami rideg, idegen, ott szinte kizárt ez. Ezért próbáljuk afelé nyomni az ügyfeleket, hogy tényleg csak a lényegi részek legyenek benn a közokiratban, ami az érthetőséget, az odafigyelési képességet nem befolyásolja. Nem akarok arról beszélni, hogy vannak persze 500 oldalas okiratok is. Nem véletlen, hogy a jogalkotó jogi személyek esetében, ha jogi képviselővel járnak el a közjegyző előtt, és tervezetet hoznak, akkor megengedi azt, hogy nem kell felolvasni ezeket az okiratokat. Ugye vannak elrettentő példák, Hamburgban hallottam, hogy volt egy olyan felolvasás, ami 36 óráig tartott, és hát tartottak egy éjszakai szünetet, mert nem fért bele egy napba fizikailag a felolvasás.
Gondolom szállítmányozási kérdésekről volt szó.
Hát ezek komoly, ezek nagy szerződések, amiket hónapokig készítenek elő, de tény az, hogy a felolvasás közben is egy ilyen nagy szerződésnél kell szünetet tartani. Tehát ennyi az ügyleti okiratról. Miért ennyire fontos, hogy tudjuk, hogy megfelel a felek akaratának? Mert ez az okirat ellentétben a magánokirattal, amit magánemberként írunk, vagy otthon készítünk, ez az okirat, ez olyan lesz, mint egy ítélet. A vállalt kötelezettségek, hogyha nem teljesítik őket, akkor végrehajthatóak lesznek. Tehát nem kell pert indítani ahhoz, hogy végrehajtásra kerüljön sor.
Hogyan deríti ki egy beszélni képtelen, vagy írni, aláírni éppen képtelen, vagy nem halló, nem látó ügyfél akaratát? Ami kell ahhoz, hogy a szerződés érvényes legyen?
Az aláírni képtelen ügyfél az azért legtöbbször tud beszélni. De van olyan, amikor cselekvőképesen is effektíve cselekvőképtelenné válik valaki. Az, aki semmilyen módon nem tudja kifejezni az akaratát. Volt ilyen. Tehát az illető siketném volt, és megvakult. Teljesen elvesztette a kapcsolatát a világgal, írni nem tudott, és a jelnyelvet nem beszélte olyan szinten, hogy valamilyen módon, tehát mondjuk egy szerződéses akaratot már nem tudott kifejezni, csak az, hogy mit enne reggelire. Itt nem tudtuk megcsinálni az okiratot. Tehát kell egy olyan kommunikációs bázisnak lennie, amikor én valóban fel tudom mérni azt, hogy az illető mit szeretne. Ezért nagyon fontos például egy végrendelet felvételénél, hogy ott csak az örökhagyó legyen meg én. Nem engedünk be kísérőt, jó barátot, stb., mert vagy el tudja mondani magától, vagy nem. Olyan már volt, hogy kísértek valakit, leültünk, kiküldtem a kísérőt, leültünk a végrendelet felvételéhez, és néhány kérdés után kiderült, hogy ezt a végrendeletet a kísérő akarja.
Ilyenkor hazaküld mindenkit?
Hát kiküldöm a váróba a feleket, hogyha nincs meg a fél akarata az adott ügyletre, akkor nem csinálhatom meg az okiratot.
Jövő héten visszajönnek. és tudja, hogy még mindig nincs meg a fél akarata, de már úgy adja elő, mintha meg lenne a fél akarata, magyarán kényszer alatt cselekszik.
Hát akkor nyilván akkor tilos megcsinálni. Tehát, hogyha nekem van egy olyan tapasztalatom, hogy feltehető, hogy a fél akarata akár csak pszichésen korlátozott is, mert az a kísérő viszi neki az ebédet minden nap, és fél, hogy éhes marad. Ezt én nem vehetem figyelembe, hogy mi motiválja, milyen félelem. De ha látom azt, hogy az akarata nem terjed ki arra, hogy végrendelkezzen, főként a kísérő javára, akkor én nem készíthetem el az okiratot.
Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.